ABC sorrendben fogunk haladni, és akkor most rá is térünk a tízes lista jelöltjeire, és pont egy olyan szerzővel fogjuk kezdeni, Bíró Zsombor Aurellal, akinek a Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek című könyvét eddig mindenki ajánlotta nekem, úgyhogy mindenképpen el is szeretném olvasni, és nekem meg friss színházi élményem van, tegnap este láttam a 2031 című darabot a Katona Kamrába, amit ő írt. És bár a regényét még nem olvastam, szuper a darab, abszolút ajánlom mindenkinek, úgyhogy engem már a darab alapján is egyébként meggyőzött. Nem annyira lepődtem meg, hiszen annyira jó kritikákat kapott, hogy benne lesz a tízes listában, szerintem azért van egy ilyen, nem tudom, hogy mennyire jellemző ez rátok, vagy érzékelitek el, de hogyha ilyen ő ugye első könyves, tehát neki abszolút ez az első regénye, egy autofikciós könyvről van szó, hogy ti azért igyekeztek az első könyves jó szerzőkre azért lehetőség szerint jobban felhívni a figyelmet, mint mondjuk a már befutott szerzőknek egy újabb megjelenésére. Ezt azért jól érzékelem, vagy ennyire azért...
Figyelünk, nem. Az első könyves rossz szerzőkre is figyelünk, csak akkor derül ki, hogy... De igen, hát persze, természetesen.
Igen, abszolút, egyébként figyelünk arra, hogy ki az, aki friss hús, úgymond, vagy nem olvastunk még tőle, és akkor szerintem azt sokan előre veszik a listán.
Igen, mert ő abszolút szerintem egy olyan szerző is, aki úgy szívesen investál is a saját promóciójába, és mondjuk jól is, tehát ő egy ilyen nagyon közönségbarát szerző.
Igen, tehát hogy nem mellesleg egy nagyon játékos könyvet írt, egy nagyon jó humorral megírt nem hosszú autofikciót, ezt ugye többször kiemeltük, hogy az autofikciós
nagyon
szerzők,
baráti a terjedelem.
Igen, el tudnak, nem tudom, el tudják engedni a gyeplőt, és akkor születnek ezek az 500 plusz oldalas könyvek. Bíró Zsombor Aurél ebben nagyon-nagyon
mértéktartó
volt, igen, hogy úgy mondjam. Egyébként egy nagyon fiatal szerzőről van szó, jól tudom, 98-as születésű, és az első próza kötetét olvastuk, ahol az autofikció egyértelmű, hiszen magát a főszereplőt is Bíró Zsombor Aurélnak hívják, beazonosíthatók a szülők, a vízilabdázó apuka, aki később vízilabda edző lett, az anyuka, szerelmek is teljesen beazonosíthatók, pályatársak. És hát elindulunk a gyerekkortól kezdve, és akkor szépen követjük azt a 20-valahány évet, amíg elérünk a jelenbe. De ami különlegessé teszi ezt a könyvet, nyilván amellett, hogy egy fiatalember elakadásait és bukdácsolásait olvassuk így az életben, az az, hogy nagyon próbálja összerakni a szüleinek a történetét, és úgy, hogy például, hogy ismerkedtek meg, vagy milyen volt az életük, mielőtt mondjuk ő megszületett, vagy a testvére megszületett volna, milyen volt ez, amikor az édesapja olasz országban volt vízipólós, és akkor ott hogy élhettek a szülők, mert hogy erről nem beszéltek nekik, hiszen tényleg az ember, most én is, nekem is van egy 5 éves, meg egy 3 éves gyerekem, aki valószínűleg fogalma sincs, hogy mondjuk én hogyan éltem, mielőtt ők megszülettek, mert nyilván erről tehát keveset beszélnek a szülők. És Bíró Zsombor Aurél próbálja kitalálni, mi történhetett ezzel a két emberrel, és eléggé vad ötletei vannak, és a csavar a dologban, hogy néha az apuka, az anyuka és egyéb szereplők, akikről szó van, kiszólnak, vagy visszaszólnak a szövegben, hogy de édes fiam, ez nem így volt, miért mondasz ilyeneket? Tehát van egy játékosság, egy ilyen reflexivitás erre az egész autofikciós dologra, hogy ugye készpénznek vesszük, hogy ami ott van, az az íróval történt és megtörtént, nem itt egyértelmű, hogy valamit leír, és utána jön az, hogy ha de ez nem így volt. Úgyhogy ez a fajta tényleg játékosság, humor, önreflexivitás nagyon friss és üdévé teszi ezt a könyvet.
Igen, és nem tudom, láttátok, van egy amerikai regény című film, abban van egy zsűri, aki...
Igen. Nagyon jó az a film, abszolút ajánlom. Ugye ez egy regénynek az adaptációja.
Igen. Majd összel.
Szuper.
És ugye abban mondja az egyik zsűri tagja, el kell olvasni egy csomó könyvet, és van egy autofikciós könyv, és nem akarok már megint valami Knausgaardi prózát, ilyen 600 oldalt olvasni arról, hogy valaki föltalálta a maszturbációt. És hogy szerintem tényleg az, hogy Bíró Zsombor Aurél erre a trendre, erre a ami már hát néha az ember fülén jön ki, meg minden egyéb testnyíláson, hogy erre csinál egy paródiának, nyilván nem nevezném, de hogy egy ilyen szellemes választ, vagy reflexiót, ez nekem viszonyatosan tetszett, és hálás neki az
ember. Oké, hát mondom, őt már abszolút mindenki eladta nekem. Darvasi László ABC-s rendben a következő top 10-es, a Neandervölgyek című monumentális családregényével. Én őt nagyon szeretem. még nem mertem ebbe a regény, és az a, nem tudom, egyébként egy jó taktika volt ez a kiadó részéről, hogy nem részletekben adta ki ezen, így elgondolkodhatnánk, hogy hát ez jobb-e.
Te mondtad, hogy lesz még ennek folytat, vagy ki is?
Nem, a Csabi mondta. Csabi,
hogy lesz még folytatása, csak mondta neki a kiadó, hogy most már.
Ja.
De hogyha több részben adta volna, akkor nem mondhatnánk azt, hogy ez minden idők leghosszabb magyar könyve. Ezt még senki nem cáfolta meg, nem tudjuk, de a zsűri elnökünk mondta, hát, ez ő állítás,
1700
igen.
Oda fölött van.
Így van. Úgyhogy brutálisan nagy, és én egy hónapra szántam rá, én is közben olvastam más könyveket is, de egy hónapig voltam vele, és szerintem ez egy kontinens, tehát hogy ez kicsit igazságtalan is, hogy ebben a versenyben indul, és nem csináltuk neki egy külön versenyt. Ugye, azt talán el lehet mondani, hogy 200%-os könyv volt, tehát akire mindenki pozitív jelzést adott. Az egyik a Darvasi könyv, de a Darvasi könyvet kevesebben olvasták eddig, nyilván azért, mert azért egy ekkora.
Komoly terjedelem.
Így van. És tényleg a kontinens metafora azért jó, mert egy ilyen gigantikus könyvben az ember belemegy, és nagyon sok időt van benne. És akkor a végén, amikor kijön, akkor nagyon tudja érezni a hiányát. Sokat gondolkodtam egyiket a hosszú könyveken. A hosszú könyveknél tényleg az embernek, ha a Bíró Zsombora úrját egy rossz időszakba kapod el, akkor nem érzékeled, hogy mi a pozitívuma. Elolvasod egy nap alatt, és rossz napod volt, nem tetszett. Azért a Darvasinál annyit vagy benne, hogy ha végigolvasod, akkor azért meg is szereted. Pláne, hogy baromi jó könyv. És hogy azért a Darvasiról tudjuk, hogy iszonyat. Talán a mai élő írók közül megmerem kockáztatni, hogy ő ismeri legjobban a magyar nyelvet. Mondjuk Parti Nagy Lajoshoz tudnám így kötni. Képes egy mondaton belül rettetesen különböző regisztereket megszólaltatni. A szépséget, a trágárságot, ocsmánságot, meghatódókat, és egy mondatba. És hogy ugyanilyenek a szereplő is, hogy egyáltalán nem fekete-fehérek, nem jó emberek, rossz emberek, nyilván attól lesznek szimpatikusak, hogy hibáznak, van egy démoni oldaluk nagyon gyakran, amit időnként nagyon ambivalensen tud csak kezelni az olvasó, és ugye Darvasi a 20. század történelmét mondja el tulajdonképpen, tehát ez sűríti bele egyetlen egy településnek az életébe, ami hát tulajdonképpen tekinthető Magyarország kicsinyített másának, és hogy azért egy ilyen vállalás azért tényleg brutálisan bátor dolog. Tehát mondjuk beszélni a holokausztról, miután már 682-en beszéltek, és egy regény részeként, tehát, és ezeket mind szellemesen megoldja. Tehát mind a saját stílusában megoldja, és ez az egész könyv, ez tényleg arról szól, hogy hol van a varázslat. És hogy miközben olvassa az ember, ugye az egész Darvas életműnek a kultikus figurája, a könyvmutatványosok, a taligás megjelennek, bejönnek a regénybe, kimennek a regényből, tényleg, mint egy átjáróház, és hogy érezzük, hogy ugye az elején, hogy nagyon erősen jelen van a mágia ebben az egész világban. Nekem az volt a benyomásom egyébként, hogy ahogy viszont haladunk előre a jelen felé, úgy a mágia valahogy háttérbe vonul, kevésbé kézzel foghatóvá válik. Kb. Mint ahogy az Ószövetség.
Hogy így elveszítjük.
Igen, és így nem szűnik meg, de minthogyha már nem lenne annyira, nem merne beavatkozni, eltávolodna tőlünk. Nem is lehet igazán.
És kerek egész történetet? Van egy ilyen lezárása, hát, vagy az, hogy most mondtátok, hogy még ír folytatást? Az...
Ír folytatást, ami úgy azt rebesgetik, hogy egy eléggé speciálisan fogja megközelíteni a dolgokat. Hogy mondjam, nincsen ez lezárva, de hogy nem is kezdődik.
De nincs hiányérzeted, amikor így befejezed a regényt?
Hát ugye akkor van az embernek hiányérzete, amikor egy ilyen, tehát tényleg együtt vagy egy szereplő egy hónapig, és meghal. Akkor van hiányérzeted. De ugye ebben több tucat fontos szereplő van, akiket elveszítünk, akikért drukkolunk, akik tényleg központ. De valamilyen szinten, hát igen, tehát hogy valamilyen szinten lehet mondani, hogy lezárta, de igazából
ne. Mint hogyha egy filmet nézünk, hogy 1908-ban indul, 57-ben záródik le, és 1908-ban, amikor nézed, akkor egy temetésen vagy. Uh-huh. Tehát, hogyha elkezded valahol, nézed az egész települést, az egész világot, uh-huh. és egyszer csak vége van, uh-huh. kilépsz, és nyilván az élet folytatódik, uh-huh. csak te már nem olvasod.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nekem nagyon furcsa az, hogy ezt tényleg így fent tudja tartani 1700 oldalon keresztül.
Egyébként gyönyörű, én még csak 15-nél tartok, bevallom, tehát nekem ezt nem sikerült időre elolvastam, de nyilván a augusztus 28-ig, amíg kihirdetjük, mindenkinek mindent el kell olvasni, ami esetleg kimaradt, tehát én csak 1915-nél járok, de azért ez már 10%-ot már mellett tudtam, de hogy gyönyörű mondatok uh-huh. vannak benne, és hogy nem
hát igen, az abszolút az erőssége. Igen.
Fejezetenként egy, hanem hogy minden oldalon 3-4, amit így megállsz, és újra kezded, és újra olvasod.
És más a mondatoknak a dinamikája, mint amit megszoktál, tehát hogy képes arra, hogy van egy nagyon mély belső ritmusa az egész szövegnek, egy nagyon szép dallama, és mész, és akkor szándékosan kizökkent a mondatnak a olyan, mint hogyha nyelvtanilag hibás lenne, uh-huh. de ez egy tudatos törés az egész szövegben, ami kizökkent, felébreszt, újra át kell olvasnod a mondatot, és akkor kijön belül a valami, amit elsőre nem is láttál. Uh-huh. Iszontosan jót csinálja.
Szuper. Gerlóci Márton a következő jelölt, aki a fikció harmadik részével az úttal, ami szintén egy autofikciós tehát trilógia, most nem tudom, hogy tetrológia lesz-e belőle végül.
Igen, már zajlik, uh-huh. zajlik az átgondolása a további lépéseknek.
Én ugye az első két kötetet olvastam, és nagyon-nagyon jó mind a két kötet. Az első az különösen erős. Merre tart Gerlóci Mártonnak az útja?
Ez egyébként, tehát ha egyben jelentette volna meg ő is, akkor lehet, hogy ez lenne a magyar irodalom a harmadik, vagy második, vagy... Igen. Leghosszabb könyve, de ő nem bírta kívánni. Igen, ez egy nagyon szép ív egyébként, ugye az első kötet, ami közönségdíjas lett a merítés, hát nem is tudom hány éve, 3 éve? Három.
Ugye az volt a Katlan.
22-ben jelent, és a 23-ban, tehát a merítésdíj 23-nál kapta meg a közönségdíjat.
Ugye az ott a Katlan, igen. Az Örvény volt a második, igen, és akkor igen, az út most a harmadik.
És ezek az alcímek nagyon szépen lefestik egyébként ezt az évet. Ugye a Katlan az egy szicíliai faluba bezárva, és ott ugye az egész trilógiának az hát nem mondom, hogy piszlicsári, mert nyilván az író élete szempontjából kulcsfontosságú pillanat, amikor megtudja, hogy az apja nem az, akit az apjának itt. És ez ettől kénytelen, hát ettől rájön, hogy minden, amit eddig az életéről biztosnak itt, az egy fikció volt tulajdonképpen. És ugye a Katlan ezt nagyon monomániásan végigveszi, iszonyatosan jó minőségben, és akkor ott vele tart az olvasó, és utána jön az Örvény. Na most az Örvény az nem került be a legjobb 10-be, az egy nagyon megosztó könyv volt, én kifejezetten szerettem, de az szinte már olyan dolgokat kíván meg az olvasótól, amit az olvasó nem szívesen ad meg tulajdonképpen, tehát tényleg ez a hogy csak arra az egy problémát. Tehát én tudod, bemegyek a boltba, nem mondom a nevét, és akkor látom, hogy drágább lett 150 forinttal a száraz tészta. De ez nem engedi meg a Gerlóci, hogy ezen gondolkodjál, mert neki csak egy dolog fontos. Ez a probléma, és ez az Örvény szippantja be. És a harmadik rész az út, ami ennél sokkal felszabadultabb. Uh-huh. Ugye a trilógiáknak azért ez egy általános jellemző, hogyha valaki elolvasta a harmadik részt, akkor nyilván azért szimpátiába fordul a könyv felé. Tehát azt gondolom, hogy ezért is értékelték jó, de azért ez önmagában is egy előremutatóbb, lehet így uh-huh. mondani, könyv, mert ugye ez az Örvény levitte a mélybe, széttört mindent, kiderült, hogy az identitás az romokba hever, és az út az összeszedni a romokból azt, ami használható, és építeni belőle uh-huh. valami újat, ami nem fejeződik be, tehát nincs arról szó, hogy ez egy sikertörténet lenne, de mégis azt érezik, hogy megyünk valahova. És ugye az egész kerettörténet, ez az egész könyv az idő alatt játszódik tulajdonképpen, amíg Gellóci Márton, vagy Váci Márton elindul egy pontból, hogy találkozzon azzal, akit eddig az apjának hitt. Uh-huh. És közben végig visszatér, hogy mit fogok neki mondani meg. Uh-huh. Hogy, és tulajdonképpen ez a folyamat, ami lejátszódik benne. És nekem nagyon tetszett ez, tehát ritka az ilyen...
De akkor abszolút meg is újult, gondolom, emiatt a narratívája is, vagy az egész felépítése, vagy az időkezelése az előző két részhez képest.
Szerintem igen, de mindig azért ott van benne ez a kompromisszummentesség, hogy tényleg, hogy az autofikciónak az a kulcsa, hogy az író arra gondol, hogy ő magáról tud a legjobban, és magáról tud hiteles információkat közölni. És akkor itt esnek bele sokan abban a hibába, hogy akkor mindent közölnek, mert ha már szelektálnának, akkor erről lehet, hogy később majd megbeszélünk, ha már szelektálnának, akkor az már nem lenne őszinte. És itt is azért nem tudom, hogy ez mennyiben autofikció, vagy egész egyszerűen csak egy monomán trilógia, tetralógia, meglátjuk, mi lesz belőle, de szerintem nagyon jó, és én nagyon szeretem a kompromisszummentes prózákat.
A következő jelölt, a tízes listára az a név, aki tényleg egy ilyen új felfedezésként apostrofáltunk. Kele Fodor Ákosról van szó, akinek a Honti Hantok című prózáját jelöltétek a tízes listára.
Kele Fodor Ákos már megnyert egy ilyet, a könyvtervezési díjat nyert. Ugye, hogy is hívják ezt a borítót, amikor...
Svájci?
Igen, svájci kötés. Kötésnek is, meg sok minden. Ez amikor
Tehát maga a borító is egy ilyen különlegesen...
Nagyon-nagyon
maga
különleges.
Maga kötés.
Lehajtható a borítónak a borítólapja, és akkor látod a könyvgerincét, látod a kötését a könyvgerincnek, ami egyébként visszatükrözi azokat a periratokat, amik a 18. században születtek, és ugye az egész erre alapul.
Abszolút, és azért ez a könyv ez iszonyatosan át van gondolva. Látszik, hogy ez minden szempontból fontos könyvnek van számva, és szerintem az is lett. Ugye ez az alaptörténet, az egy Justice Mordnak a története, ez a...
Tehát akkor ez nem egy autofikció, mert eddig
nem. Nem. Sok autofikció közében.
Nagyon érdekes, mert sok ez dokufikció. Dokufikció. Igen, igen. Nem tudom, van ilyen, de most már van. Ugye vannak ezek a szintén periratok, az Ávada az bizonyos szempontból kapcsolódik, ugye a emberevéssel vádolták ezeket a, mikor is?
1782.
Igen, ez a Hont vármegyében a romákat vádoltak azzal, hogy embert ettek. És kivégezték őket, a gyerekeket elvették tőlük. Egy brutális dolog, ez részben emlékeztet ugye a Solymos Eszter történetre, meg a Tisza Eszrádi Vérvád perre, csak nem beszélnek róla, mert nem. Ugye az áldozatok bevallották az emberevést, de hát kínzás hatására meg nagyon szépen beszél a Kele Fodor Ákos, meg nagyon okosan beszél a tömegpszichózisról. Uh-huh. Tehát az, amikor azt hallják, hogy ők embert tettek, és akkor úgy átstruktúrálják a saját emlékeiket, hogy a végén már maguk is elhiszik, hogy ezt elkövették. Ez az egyik szál tulajdonképpen a regényben. Ez tulajdonképpen, ha önmagában leválasztanád a szövegről, akkor lenne egy olyan 200 oldalas történelmi regény. Ami szerintem önmagában olyan jó lenne, de valószínűleg azért nem lenne top 10-es. És akkor ehhez csatlakozik hozzá maga a, ugye nagyon sok dokumentumot használ föl, nagyon pontosan Kele Fodor Ákos, és akkor ott van a másik része, ahogy reflektál erre az egészre. Uh-huh. Nem csak magára az esemény sorra, hanem úgy általában véve a cigány gyűlöletre. És részben például arra, hogy például benne ezek az érzések hogyan alakultak ki gyerekkorában, hogyan reflektált rá. Van a végén egy olyan 20-30 oldalas függelék tulajdonképpen, ami egy ilyen cigányozás napló. Elkezdte vezetni hogy tömegközlekedése jártába keltében, mikor hallott direkt vagy áttételes cigányozást, és ezeket először csak dokumentálja, aztán meg elkezdi kommentálni, és ez egy olyan iszonyatosan érdekes szöveg, hogy kitől hallja a gyereke tanárától, a gyerekétől, miért érzi, hogy az, és annyira visszaköszön belőle nem csak az a justiszmód, hanem az egész gondolkodásunk a roma közösségről, meg a kapcsolatunk a roma közösséggel. Szerintem hihetetlenül erős, és voltak tényleg részei, ami baromira megmozgatja az embert érzelmileg.
Köszi szépen! Ennek az adásnak most a végére értünk, de ugye van még 6 jelöltünk a merítés díjdei top 10-es listáról. A következő adásban ezekkel fogjuk folytatni, de addig is kezdjétek el olvasni, mert hogy van egy közönségszavazás is, ami a MOLY oldalán tart egészen augusztus 26-áig. Úgyhogy ott tud mindenki, aki ugye a MOLY-nak regisztrált felhasználója, szavazni a saját kedvencére ebből a top 10-es listából, és ti pedig 28-án fogjátok, majd augusztus 28-án fogjátok bejelenteni a közönségszavazásnak és a ti zsűrizéseteknek is ugye a győztesét. De akkor folytatjuk innen. Sziasztok!
Sziasztok!